A mai igénk a 2 Korintus 1:3-7, olvasom. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságukban, azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséges részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésben, ugyanígy a vigasztalásban is. Ez még így a legújabb fordításban is nehéz megérteni ennek a, ezt az igerészt, de az biztos, hogy a vigasztalás szó, ami egyébként 9-szer fordul elő ebben a kicsi szövegben, az talán mindegyikötöknek a fülét megütötte. A középkornak a híre szentjéről, Assisi Ferencről fennmaradt egy anekdóta, hogy egyszer egy réten áthaladva megveregette, így megpaskolta a virágokat, hogy ne dicsőítsék olyan hangosan a teremtőt. És bármennyire sajátságos is Assisi Ferenc magatartása, hogy rászól a virágokra, mégis arról beszél, hogy meghallott valamit, amit mi ma nagyon sokszor nem hallunk meg. A Zsoltárok 19:2-4-ben áll ez az ige, hogy az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáit hirdeti az égbolt, nap-napnak mond beszédet, éjnek ad jelentést, nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelyek nem, hangja nem hallható. Assisi Ferenc hallotta a teremtettség hangját, és hallotta, hogy a teremtettség dicséri Istent, és erre reagált, amikor egy kicsit megdorgálta a virágokat. Ennek a nyilvánvaló beszédnek, amiről a Szentírás azt mondja, hogy ez egy hallható, nyilvánvaló beszédnek a meghallására azonban sajátságos fül kell, egy nagyon sajátságos hallás. Van olyan felfogás, hogy egyesek szerint legalább olyan hallás kell, mint amilyen a prófétai hallás, amilyennel az Ószövetség nagyjai rendelkeztek, akik beláthattak az Isten trónusába, és Ézsaiás például hallotta a mennyei Isten tiszteleten az angyalok énekét, akik azt mondták, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes minden föld az ő dicséretével. Calvin úgy vélekedett, most a református testvérekre mosolygok, hogy a gyülekezeti Isten tisztelet alkalmával, tehát a gyülekezet az Isten tiszteletétek alkalmával az angyalok és megdicsőült lelkek társaságában van együtt. Tehát, hogy nem csak annyian vagyunk itt a hányan, itt most megszámlálhatunk lennénk testi valóban, hanem hogy valahol az Isten tisztelet az a hely, ahol a mennyei valóságok és a földi valóságok együtt vannak, és együtt tudják Isten dicsérni. Hogy az Isten tiszteletnek hangsúlyozottan azon túl, hogy van egy ilyen vízszintes iránya, van egy vertikális, egy függőleges iránya is, amiben együtt van a menny a földdel. Mit jelent ez? Én azt gondolom, hogy ha ezt a gondolatot komolyan vesszük, akkor ez egyfajta látásmódban való történő váltást eredményez számunkra. Mert arról nézetből nagyon könnyen látjuk a világot. És akkor a bűn, a gonoszság, az ökológiai és politikai krízisek világát látjuk. A Florence hurikánt látjuk, és a sargentini jelentés mindenfajta következményét látjuk. De megfordíthatjuk a tekintetünket. És nézhetünk másképp, és nézhetünk máshonnan is. Kaphatunk szemeket arra, hogy belepillantsunk az isteni valóságba, nem azért, hogy tagadjuk a földi valóságokat, vagy elmeneküljünk előlük, hanem azért, hogy ne ragadjunk bele ebbe, a Szentírás szerinti egyoldalú látásmódba. Az istentisztelet egy nagyon összetett magyar kifejezés, azt olvastam, hogy az etimológiája szerint Istenre irányul. Istent tiszteljük akkor, amikor mi így együtt vagyunk, és ebben az ő dicsőségének a megjelenése összefonódik a mi emberi válaszunkkal, reagálásunkkal. Éppen ezért az istentisztelet fontos része a dicsőítés. Én megvallom őszintén, hogy a karizmatikus mozgalmak hatására az istentiszteleti dicsőítést hát úgy öntudatlanul is hanyagoltam. Egészen eddig. Ameddig ennek az igének és az ezzel kapcsolatos olvasmányaimnak a hatására arra nem gondoltam, hogy na ez is túlzás. Tehát az is túlzás, amikor a dicsőítéssel egy olyan pszichés állapotba hergeljük a közösséget, amiben megfeledkezik a evilági valóságokról, de az is túlzás, amikor ennek az ellensúlyozása, vagy ettől félve nem használjuk ki az istentiszteleti alkalmat arra, hogy segítsünk megfordítani a túlságosan is a problémákhoz, a földi valóságokhoz letapadt látásmódunkat. Na, innen nézve lépjünk most közel a felolvasott igé szakaszunkhoz, ami lényegében doxológia, Isten dicsőítés. Lehet, hogy legalábbis az elejét Pál egy már bevett formából vette át. Egyébként, hogy Pál, amikor ezeket a mondatokat leírja, éppen szorult állapotban, helyzetben van, tényleg. Ha tovább olvasnánk ezt az ige szakaszt, akkor látnánk, hogy azt írja, hogy erőnket meghaladó nyomorúságban és nehezekben volt részünk. De milyen érdekes, hogy a tekintetét és a gyülekezet tekintetét nem erre irányítja, hanem ehelyett felmutatja nekik Isten valódi természetét. Azt mondja, hogy áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene. Isten Jézus Krisztus által az atyánká lett, és ő irgalmas atya. Tudom, hogy nekem erről, akinek egy olyan édesapja volt, akivel nagyon bensőséges szeretettel kapcsolatom volt, könnyebb beszélni. Mások persze talán kevésbé szerencsések ezen a vonalon. És azt is tudom, hogy Isten férfiként és atyaként való megnevezése milyen problematikákat hordoz magában, de ezt most tegyük zárójelbe, ezt a kérdést. De hogy Isten, mint atya, és egyesek szerint anyai szívvel rendelkező atya, azt a tékozó fiú mondja el a legszebb módon, és a legkifejezőbb módon. Olyan atya, aki elenged, ha el akarok menni tőle. Milyen nehéz ezt földi szülőként megtenni. Odaadja azt, ami az enyém lenne, de idő előtt meg akarom kapni. Visszavár és visszafogad. És visszaadja a jogaimat is. És a netántán duzzogó idősebb fiú lennék, vagy itt duzzogó idősebb fiúk ülnének, vagy állnának ebben a helyiségben, akkor a duzzogó idősebb fiúkhoz kimegy, és tékozló szeretetével utánuk jön, és a szívére beszél. Ilyen Isten. Az irgalomnak és a vigasztalásnak az Istenem. Nincs az a földi apa, nincs az a földi szülő, aki felül tudná mérni, ömulni Isten irgalmát és vigasztalását. Azaz, nem érhet bennünket semmi olyan, amiben ne számíthatnánk Isten irgalmas, vigasztaló szeretetére. Választhatjuk a duzzogást, választhatjuk az aggódást. És én nem mondom, hogy ne ránduljon össze a gyomrunk, az enyém is összerándul, bizonyos történések, hírek hallatára. De megfordíthatjuk a látásunkat, és tudhatjuk, hogy egy irgalmas, vigasztaló Istenünk van. Hogyan vigasztal Isten? Mindenek előtt hadd mondjam azt, hogy Pál tudott valamit Isten vigasztalásáról. Nem csak itt, ebben a pár versben említi meg 9-szer a vigasztalás szót, hanem most, amikor egy internetes konkordancia segítségével végignéztem az összes vigasztaló, megvigasztal igét a Szentírásban, azt láttam, hogy nincs olyan páli levél, amiben a vigasztalás kifejezés így vagy úgy ne fordulna elő, sose tűnt még ez eddig fel nekem. Úgy ismerte Istent ez a tulajdonképpen sokat szenvedett ember, mint a minden vigasztalások Istenét. Hogyan vigasztal Isten? Hát nem könnyű dolog vigasztalni egyáltalán. Mert az emberi élet kaphat olyan ütéseket és sebeket, amikből nem lehet egyik napról a másikra kigyógyulni. Sőt, lehetnek olyan sebek, amikből egy életen át nem gyógyulunk ki. És mindjárt tudjuk azt, hogy a felszínes vigasztalás mit sem ér. Nyugi, mással is meg, ha tudnád, hogy nekem mennyi bajom van, ez mondjuk a legrosszabb fajtája, vagy majd túl fogod élni, majd az idő mindent begyógyít. Ismerjük azokat a mondatokat, amikről azt gondoljuk, hogy bárki nem nyitottad volna a szádat. Talán többet segítettél volna. Sőt, van ilyen vigasztalás, ami megsebez. Vagy vigasztalásnak szánt mondat, ami megsebez. Kerestem néhány igehelyet a teljes Szentírásból, hogy lássuk, hogy hogyan vigasztal Isten. Isten, aki nem a felszínes vigasztalások Istene. Ezek a történetek részint speciálisak, egy adott emberhez, vagy egy adott szituációhoz kapcsolódnak, történelmi szituációhoz is egy-kettő, ugyanakkor egyetemesek és általánosíthatóak is. Hol fordul elő először ez a szó a Szentírásban? Engem is meglepett, az 1 Mózes 5-ben, ahol ez áll, Lámek 182 éves volt, amikor fiút nemzett, Noénak nevezte el. És ezt mondta, ő vigasztal meg bennünket, kezünk fárasztságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr. A Noé név héberül emlékeztet a megvigasztalni igére. Noé, mint vigasztaló. A gyerekekben van valami vigasztaló. Csak 3 nevet hadd említsek, és azt hiszem, ha ezeket elmondom, nem is kéne többet mondanom. Joci, Liza, Júlia. És ha rájuk gondolunk, akkor azonnal valamilyen fajta vigaszt érzés, azt hiszem mindannyiunkat elér. Mert amikor a gyerekekre gondolunk, akkor az ember azt érzi, hogy értük érdemes. Van jövő. Magamért talán nem kelnék föl. Magamért talán nem küzdenék tovább. Nem mennék ki a szántóföldemre. De értük, igen? Értük, kimegyek. Lehet, hogy Lámek is ezt érezte. Nekem az külön kérdésem, hogy az-e Lámek, akinek az az éneke van a Szentírás egy másik helyén, de ennek most nem tudtam utána nézni. Én nem mondtam most ki mindazt, ami így Noéval kapcsolatban ebben az igében van, de gondoljátok tovább. Noé, mint a vigasztalás. Csak szavakat mondok. Noé, özönvíz, szivárvány, új kezdet. Igen, Noé megszületése többszörösen, nagyon összetett módon Isten vigasztalása volt. A Zsoltárok 119.50-ben ez áll. Ez a vigasztalásom nyomorúságomban, mert beszéded megelevenít engem. Én azt gondolom, hogy ezt többen már átéltük. Benne vagyunk egy nehéz helyzetben, talán szokásból elővesszük az igét, semmi nem változik kívül. Csak Isten közelsége, szavának ereje egyszer csak más optikában mutatja meg ugyanazt a történést. Imádságok fogalmazódnak meg, nem várt megoldások jutnak az eszünkbe. Hogyan végasztal Isten? Például az ő beszédén keresztül is végasztal. De végasztal másképp is. A Jeremiás 46.27-ben ezt olvassuk. És te ne félj szolgám, Jákob, és ne retteg, Izrael, mert én hazasegítelek a nehézségből, gyermekeidet a fogság földjéről. Visszatér Jákob, és békében lesz. Gondtalanul él, nem háborgatja senki. Üzeni Isten a prófétai beszéden keresztül a babiloni fogságban lévő népnek. Vigasztalan egy helyzet. Egy valamire való prófétának ilyenkor nem azt kéne mondani, hogy nyugalom, rövid időn belül megváltozik a helyzet. Én azt gondolom, hogy ezt a vigasztaló szót várta Izrael népe, de nem ezt kapta. Néha az a vigasztalás, hogy komolyan vesszük, vagy megértjük az igének azt az üzenetét, ami egy más helyütt így fogalmazódik meg, hogy amit én most cselekszem, azt nem érted. De később esetleg megérted. De most fogad el, lagd be azt a helyzetet, amiben éppen van, a jövőt pedig bíz rám, majd a maga idejében cselekedni fogok. Lényegileg ezt üzeni Jeremiáson keresztül, az Úr abban a történelmi szituációban. Néha az a nagyon komoly vigasztalás, ha el tudjuk fogadni azt a helyzetet, amiben éppen belejutottunk. És mennyire vigasztaló benne élni Isten megvalósuló ígéreteiben. Ézsaiás 40 már így fogalmaz, vigasztaljátok népemet. Beszéljetek szívéhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessetek neki, hogy letelt rabsága megbűnhődött bűneiért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkért, egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. És az a vigasztalás lehetett ez a fogságban lévő népnek. Mehetünk haza. Biztos, hogy ezt vigasztalásként hallották meg? Mert ez a történet megmutatja Isten vigasztalásának egy nagyon érdekes aspektusát. Nem arról szól, hogy nyúljatok el, pihi, lehet lazulni. Isten majd egymaga a ti erőfeszítésetek nélkül végbe viszi a maga tervét. Nem, ez az ige arról szól, hogy eljött az idő, tessék szedelőzködni, haza lehet menni a pusztán keresztül. Akik vizuálisak, csak úgy képzeljék el a Szíria és a Palesztina közötti területet, ahol a szülők és a nagyszülők, talán néhányan még gyerekkorukban megtették az utat arrafele, és most megteszik, mindenüket összepakolva visszafele. Nem is ment haza az egész Izrael. Csak akik képesek voltak Istennek ezt a speciális vigasztalását elfogadni. És otthon elvadult föld, és ellenséges népek fogadták őket. Sokszor az a vigasztalás, hogy lehet újat kezdeni. Sok fáradtsággal, sok újat tanulva, de lehet újat kezdeni. Néha Isten a fáradtságos munkával vigasztal meg bennünket. Bocsánat. És vannak vigasztalni tudó emberek. Az Abcsel 4.36-ban ez áll. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita volt. És a Róma 12.8 pedig beszél arról, hogy a vigasztalás az egyben kegyelmi ajándéka is lehet egy-egy embernek. Hogyan vigasztalt Barnabás? Úgy vigasztalt, hogy mellé állt egy Saulusnak, akit a hírhedt múltja miatt nem akartak elfogadni Jeruzsálemben, és addig állt mellette, még Pál apostol nem lett belőle. Aztán ez a Pál apostol összeveszett vele, és az útjaik elváltak, de a vigasztalás fia és Saul vigasztalás fia mellett egy Saulból Pál apostol lett. És mellé állt egy Márknak, amikor csődöt mondott a missziói szolgálatban, és addig állt mellette, amíg Pál apostolnak hasznos munkatársa nem lett. A vigasztalás fiai, akik mellett meg lehet érni, legyenek áldottak. Pál dicsőítő Istent, mint minden vigasztalásnak az Istenét, mint akinek a vigasztalása felkészít bennünket, alkalmasá tesz bennünket arra, hogy tudjunk vigasztalni másokat. Van-e előfeltétele annak, hogy dicsőíteni tudjuk Istent, mint a minden vigasztalás Istenét? Van. Van. És íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Simeon várta a vigasztalást, és nem tudjuk, hogy meddig várta. Lehet, hogy nagyon sokáig várta. És nem is csupán magának várta. De a magatartásának csak egyetlen vonását szeretném kiemelni, megvigasztalható volt. Nem süppett bele a reménytelenségbe, a kora viszonyai között Isten cselekvésére várt. És én azt gondolom, hogy alig kaphattunk volna mára ennél aktuálisabb igét. Imádkozzunk! Minden végasztalásuk, Istene, bocsáss meg, hogy sokszor nem is akarunk megvégasztalódni. Szeretnénk elterülni, az azonnali cselekvésedre várunk. Vagy emberekre várunk, akik cselekednek helyettünk. Segíts belepihenni most ebbe az igébe, és megérteni, hogy a te végasztalásod sokkal valóságosabb, de összetettebb, mint ahogy mi azt elgondolni tudjuk. Tudod, hogy hányfajta módon van szükségünk a te vigasztalásodra, de tegyél bennünket nyitott emberré, olyanná, aki miközben nem tagadja le az őket körülvevő valóságot, nem tagadja le az őt körülvevő valóságot, a te vigasztalásodra, a te megoldásodra, a te cselekvésedre vár, és meg tud pihenni a te jelenlétedben. Amen.